Szijjártó Péter, a Fidesz szóvivője, az elnök István vezetője, az Aréna vendége. Ma a szocialisták négy helyen egyoldalú gesztussal négy jelöltjüket visszaléptették az LMP javára. Lát ebben bármilyen hírt?
Hát abban láttam hírt inkább, amit az LMP erre mondott.
Hát, hogy őket ez nem érdekli, nagyjából ezt mondták.
Hát, sőt, én valami olyasmit olvastam, hogy mintha azt hangzott volna el, hogy hát az MSZP-t tette tönkre az országot, és őket ne akarják belerángatni ebbe a felelősségi körbe. Valami ilyesmit olvastam.
De ez belerángatásnak gondolja? Tehát az MSZP próbál valahogy tapadni az LMP-re, vagy egy együttműködési jelen? Vagy hát ön a politikus, önnek-e érteni ennek a
politikai mozgását? Az egy elég elkeseredett nyilatkozat egy politikus részéről szerintem. Ha azt mondja, hogy kedves másik párt, most vonatkoztassunk a konkrét szituációtól, kedves másik párt, én hajlandó vagyok visszalépni, és akkor légyci, majd valahol máshol megtett egyén nekem gesztusokat, légyci. Én ezt egy elég, hogyha ezt valaki nekem elmesélni, én azt mondanám, hogy ez a párt, aki ezt a lépést megtesz, az ország nagyon nehéz helyzetben van, és éppen nem tudja, hogy mit csináljon. Tehát én azt gondolom, hogy a választók döntése az világos, és azt semmifajta ilyen mesterkedéssel nem lehet már megmásítani. A választók döntöttek, változást akarnak, egységes kormányt akarnak, az, hogy a nemzeti egység majd milyen mértékű lesz, azt eldöntik a második körben. Én az ilyen mesterkedésekkel nem gondolom, hogy befolyásolni lehetne a választói akaratot.
Semmilyen olyan kísérletre, politikai üzenetre nem számít másoktól, amelyik a második fordulóra még alakíthatnak valamit az erőviszonyokon?
Hát nézze, ugye a nyitva maradt választókerületek egy jelentős részében a Fidesz-KDNP jelöltje majdnem megszerezte az 50%-ot, az utána jövők 10-20%-okkal állnak. Én nem nagyon látom azt a mesterkedést, amelyek itt a választópolgárok akaratát mondjuk befolyásolni, eltéríteni tudnák. Az, hogy vannak kétségbeesett kísérletek, és mondjuk a Magyar Szocialista Párt adott esetben megpróbál más pártokat arra rábírni, hogy a demokratikus versenyt semmibe véve vegyék le, meg vegyék vissza, meg léptessék vissza a jelöltjeiket. Ez az ő dolguk. Én nem gondolom, hogy ezzel nekünk foglalkozni kellene.
De egyelőre csak az LMP felé gyakorolta a gesztus, de teljesen eredménytelenül.
Hát ez az ő dolguk.
Nyilván semmi érdeke ebben.
Ez az ő dolguk.
Ha már az LMP-nél tartunk, hogy meglepte, hogy nem becsusszantak a parlamentbe, hanem masszívan benn vannak, több mint 7%-kal. A 7% az érdekes, mert ehhez emlékszem, egyszer a Fidesznek is volt 7%-a.
Valóban így volt, most meg van ugye 52.
Igen, több mint 52.
Több mint 52. Nézzel, gratulálunk az LMP-nek természetesen a parlamentbe kerüléshez, és azt kívánjuk nekik, hogy a szavazóikat ott megfelelő módon képviseljék.
De ők hova sorolják őket?
Már milyen értelemben?
Milyen politikai irányzat? Ön szerint lehet más a politika?
Hát egy másik politikai irányzat, mint azt a neve is mutatja. Azt majd kiderül, hogy mi lehet belőle. Mert ugye egyelőre a plakátokon is kérdőjel van. Lehet más a politika? Kérdőjel. Majd talán megkapjuk a választ a következő négy évben, hogy lehet-e más a politika. Én azt gondolom, hogy a politikának másnak kell lennie. Tehát amit ez a formáció feltesz a nevében, és akkor ezt vegyük komolyan, hogy lehet-e más a politika. Én erre azt mondom, hogy kell, hogy más legyen a politika. Mert hogy mi nem csak, hogy mást akarunk tenni kormányon, mint tett az előző kormány, hanem másként is akarjuk tenni. Tehát én azt gondolom, hogy az az emberekben egy teljesen jogosan kialakult érzés volt, vagy érzés, hogy a politika az elmúlt 8 éven eltávolodott, hogy nem mondjam, elfordult tőlük. Mert ugye a korrupciós botrányok, a túlburjánzó bürokrácia, az emberek semmibevétele, a hazudozás, az adathamisítás, a gazdasági adatok eltitkolása, ez mind-mind azt mutatják, hogy a politika nem az emberekről szól.
De gondolom,
hogy ott a politikának az emberekről kéne szólnia, és a politika központjában az embereknek kéne állni. Tehát, hogyha az LMP kérdését, hogy lehet-e más a politika, komolyan veszük, akkor azt kell mondani, hogy igen, nem, hogy lehet, hanem más kell, hogy legyen a politika.
Jó, hát majd meglátjuk. Mi lesz a Fidesz kormány első legfontosabb intézkedése? Mert irányokat megjelöltek, de ebben a sorrend is nagyon fontos lehet. A rendőrök?
Hát kicsit bővítsük ki a kört, mert most nyilván azt senki nem várja tőlem, hogy most itt napra pontosan elmondjam, hogy majd mi, meg hogyan kell.
Hát nem bíznék szerintem, most már mindenkitől, minden fideszes politikustól azt várják az emberek, hogy mondják meg, de a lehető leggyorsabban, hogy napra pontosan mi lesz. Mindenki
hát nézze, azt tudom önnek mondani, hogy
hogy most már beszélhetünk.
Hogy ugye amikor felláll az új parlament, akkor ugye még nincsen meg az új kormány. De ettől függetlenül a fideszes képviselők már fognak benyújtani törvényjavaslatot.
Ezek már kész vannak nyilván.
Ezeknek egy jelentős része készen van, annál is inkább, hogy ezeket már többször, valamit többször, valamit egyszer már benyújtottuk az országgyűlésnek az éppen most lejáró parlamenti ciklusban, de ezeket a törvényjavaslatokat, hogy nem a szocialisták állandóan lesöpörték az asztalról.
De most a szavazással se kell sokat vacakolni, mert megvan hozzá a többség, ezt egy gombnyomással puf.
Hát ilyen például a három csapás törvény. Ugye a három csapás törvény az arról szól, hogyha egy bűnöző elkövet három erőszakos bűncselekményt, akkor a harmadik után mérlegelés nélkül életfogytiglani börtönbüntetésre kell ítélni.
Tehát ez egy olyan... rögtön az első
Ez befog, persze, hát ez nem is kérdés. Aztán a kisebb parlamentre vonatkozó indítványunk is készen van, hiszen azt már benyújtottuk az országgyűlésnek, csak ugye nem vette napirendre az országgyűlés. Aztán volt korábban...
És hagyjátok meg itt, ahhoz igen. Nem kell választójogi rendszert is átalakítani, ahhoz, hogy kisebb parlament legyen?
Volt természetesen hozzácsatolt rész, hozzácsatolt melléklet, amely erről szólt. A kettőt el is lehet adott esetben időben választani egymástól, hiszen ugye nem egy holnapi választásról szól ez a javaslat, hanem mondjuk legkorábban ugye 2014-ről, és akkor van 4 év, hogy a választójogi törvény módosuljon. De ott van például, volt javaslatunk már 2006-ban a megyei önkormányzatok képviselői létszámának csökkentésére, ugye 40-ről 20-ra.
2014-re?
Ez az indítványunk.
A következőre.
Hát, nézze, hát jobb lenne minél előbb, tehát hogyha a következő kormánynak, meg a következő, igen, tehát a következő kormánynak megfelelő parlamenti hátországra lesz, tehát megfelelő számú mandátum áll a rendelkezésre, hogy támogassa az elképzeléseit, akkor a lehető leggyorsabb megoldást kell választani.
És már a leggyorsabb, az már az őszi önkormányzati választás.
Igen, mert én azt gondolom, hogy ha a megfelelő támogatás van ehhez, akkor minél előbb meg kell lépni, tehát nincs miért mérlegelni, és nincs miért várni. Tehát ezeket a javaslatokat azonnal be kell terjeszteni, és azonnal természetesen a rendőrségi törvény és más ilyen közigazgatási törvények módosítását is be kell nyújtani, amelyek mondjuk lehetővé teszik, hogy az országban a rendőrség működése az a józan ész, és ne más érdekek mentén szerveződjön. És az adócsökkentési javaslatoknak is természetesen meg kell majd
oda, és szeretném megérteni a megyei önkormányzat, tehát az önkormányzati választási rendszer átalakítását. A Fidesz elnöke az első forduló előtti utolsó pillanatban volt itt, és azt mondta, hogy például Budapesten az önkormányzat meg a főváros viszonyát, azért ez nem egy egyszerű kérdés, ezt le kell tárgyalni. Nem lehet doktrinál módon azt mondani, hogy puf, lecsökkentem azt, jó napot, hanem ez egy ennél sokkal bonyolultabb. Ezt meg lehet csinálni az őszi önkormányzati választásokra?
Hát törekedni kell rá. Tehát hosszú hónapok vannak a kettő között.
De addig nem kell az önkormányzati választási rendszert is valahogy átírni?
De nyilvánvalóan, hogyha az ember egy pontján egy ilyen bonyolult rendszerhez hozzányúl, akkor nyilván minden alakul hozzá, tehát pontosan mindent alakítani kell hozzá, tehát módosítani kell minden egyes részletét. Erről a konzultációkat le kell folytatni természetesen, és hát úgy kell csinálni, hogy menjen. Tehát nyilvánvalóan olyan megoldások, olyan erőszakos megoldásokat nem szabad választani, amelyek mondjuk amelyek miatt az önkormányzati rendszer mondjuk sérülne. De ugyanakkor például az önkormányzatok működésének józanész szerinti átalakítása is egy fontos kérdés lesz, hiszen ma gyakorlatilag az történik, hogy az állam folyamatosan vette el a pénzt az önkormányzatoktól, de hagyta ott a megoldandó problémákat és megoldandó feladatokat, ennek a kettőnek róla az egyensúlyát meg kell találni.
Tehát akkor önkormányzati törvényt is kell módosítani.
Hát kell nézni, persze, én azt gondolom, hát az nyilvánvalóan nem megy, és akkor itt kicsit talán a gazdasági adatokhoz is visszakanyarodva, hadd kezdjem minden, hogy amikor arról vitázunk, hogy mennyi a hiány, ugye, akkor azt soha nem veszi bele a jelenlegi kormány, meg az IMF sem ennek megfelelően a kormány tájékoztatása miatt a hiányba, hogy például az önkormányzatok is komoly adósságokkal rendelkeznek, és valahol a nap végén az államnak kell majd ott állnia, mert az önkormány, még akkor is, hogyha mondjuk jogilag nincsen köze az önkormányzati hitelfelvételhez, vagy az önkormányzati adóssághoz, a helyzet az ugyanis az, hogy az önkormányzatok iskolákat, egészségügyi intézményeket, szociális intézményeket, kulturális intézményeket tartanak fent. Iskolákat, kórházakat, rendelőket, idős otthonokat. Ezeknek a működése az vitán felül áll, hogy meg kell, hogy történjen. Tehát ezeknek működniük kell. És hogyha mondjuk az önkormányzat nehéz helyzetbe kerül, mert nem tudja visszafizetni mondjuk a hitelt, újat meg nem kap, hát akkor az államnak ott kell állni, és azt kell mondani, hogy hát nekem meg kell oldanom a rendelő, a kórház, meg az iskola működtetését, mert az nem lehet, hogy holnap ne tudjon menni a gyerek iskolába, meg hogy ne lássák el a beteget.
Okay, de mi a megoldás? Az állam átveszi ezeknek az intézményeknek a működtetését, vagy azt mondja, hogy csináljunk egy rovancsot, lássam mi a feladat, és az ahhoz járó állami pénzt odaadom?
Hát sok valami hát ugye több javaslat van, mint hogy most itt is kiderült, majd a következő kormánynak ki kell választania, hogy mi az, amit a teherbíró képesség meg a racionalitás szempontjából a legjobbnak gondol. Ezt, nyilván majd ezt is villám gyorsan, vagy minél előbb meg kell találni erre a megoldást, tehát a ráköltött forrásoknak, meg az ellátott funkcióknak az egyensúlya jelenleg nincsen meg, ezt viszont meg kell teremteni. Jó, az, hogy hogyan jutunk el oda, arról majd dönteni kell persze.
De a lényeg a vége az, hogy az önkormányzatok feladataihoz lesz mérve az állam által nekik folyósított pénz.
Hát a kettőnek egyensúlyban kell lenni, hát nyilván.
Mostan 20 éve azt mondják az önkormányzatok, hogy de 20 éve nincs így, 20 éve mondják, hogy ennek egyensúlyban kéne lennie, soha senki nem oldotta
meg. Igen, de ilyen rossz még nem is volt a helyzet, mint most.
Kétségtelen, de a Fidesz kormány se oldotta meg. Most ezt megoldja?
De a helyzet most sokkal rosszabb, mint volt annó, tehát ezt meg kell oldani.
Tehát nincs mese.
Meg kell, de ez nem is kérdés, meg kell oldani. Ezt ugyanígy meg kell oldani egyébként a bürokráciának a visszaszorítását is, vagy a bürokrácia elleni hadjáratot azt sikeresen.
Például, hogy mindenki mondja, és senki nem tudott még átható, brutális sikert elérni ezen a téren.
Hát ellenzékből nehéz lett volna. Igen, ellenzékből nehéz lett volna. Hát nézem, a bürokrácia kapcsán először is én azt gondolom, hogy bizonyos határidő módosítások azok, hogy is mondjam, tehát vitán felül állnak. Tehát például, hogy ne lehessen az, hogy egy hivatal hónapokig packázzon bárkivel egy teljesen egyszerű ügyben, és 80 meg 90 meg nem tudom én hány napos határidőket.
30 nap igazgatási határidő, egyszer meghosszabbítható max.
Na, de így van, így van. Ugye vannak a, hát nézze, azt tudom önnek mondani, hogy tanulmányozunk olyan példákat, amik más országban jól működnek. Meg kell majd nézni, hogy ezeket ide át lehet-e plantálni. Például, talán jól emlékszem, Ausztriában bizonyos ügyeknél, ahol 15 nap a határidő, hogyha 15 napig az ügyfél nem kap választ kérelmére, bejelentésére, engedélykérésére, akkor utána azt pozitív válasznak kell értékelni. Tehát rá kell szorítani a hivatalokat arra, hogy szolgáltassanak, és ne pöffeszkedjenek, vagy ne a hatalom mindenek felett álló megjelenítőiként jelenjenek meg.
Egy hallgatónk pont ezzel kapcsolatban kérdezi, hogy azt mikor fogják megcsinálni már, ha akarják, hogy az állami igazgatás úgynevezett középső rétegét, szerinte alkalmatlan rétegét lecserélik, és ehhez egy más technológiai platformot is adnak. Gondolom, arra gondol, hogy nem
ezt most azért nehéz így értem.
Én is csak gondolom, hogy mire gondol, hogy ne kelljen mindent papíron intézni. Meg főleg a szemléletváltásra gondolt, kedves hallgató.
Hát nyilván minél előbb meg kell változtatni ezt a szemléletet, és még egyszer mondom, a hatalom mindenek felett álló képviselőiből szolgáltatóvá, az emberek számára szolgáltatást nyújtó hivatalokká kell átalakítani az állami hivatalokat. Ez meg kell, hogy jelenjen az emberekhez való hozzáállásban. Ez az alapvető, tehát ma sokszor az ember zsebében kinyílik a bicska, már bocsánat, ezt a profán hasonlatot hozom ide, amikor bemegy egy hivatalba, és ahogy látja, hogy éppen packáznak vele.
Jó, de ez egy jó példa is.
Ma vannak ilyen, hogyne. Sőt,
én voltam
van,
olyan okmányirodában, ahol
fogtunk. Olyan is van, de azt gondolom, hogy az lenne a helyes, és az lenne az elvárható, hogy ez mindenhol így legyen. Tehát, hogy ez ne egyetlen, vagy a kevés üdítő példa egyike legyen, mert van persze sok hely, ahol nagyon kedvesen bánnak az emberre, és látszik, hogy azért vannak ott, hogy megoldják a problémáját, de meg sok helyen meg nem így van, és az nem helyes.
Belső határidőt szabtak erre? Mikor kell ennek látszania?
Hát minél előbb. Hát
minél előbb, az bármilyen.
Igen, lehet. Ugye az a helyzet, hogy mindezt megelőzően lesz egy nagyon fontos feladata a következő kormánynak. Ugye van az átadás-átvétel, amit hajlamosak vagyunk ilyen technikai kérdésként értelmezni. Átadás-átvétel megtörténik, jó napot kívánok. De most nem ez fog nem így fog végbe menni a dolog. Mert hogy ma nem egy szokványos szituáció van. Az ország állapotáról igazából ma senki nem rendelkezik igazán tiszta képpel, talán a kormányon kívül.
Nem mentek be hétfőn a minisztériumokba? Ekkora felhatalmazással nem mentek be hétfőn szakértőikkel a minisztériumokba.
De hogyan tettük volna mindezt? Hát a parlamenti választás fele. De hát a parlamenti választás fele még hátra van.
De nem nehéz kiszámítani, hogy ki lesz a következő kormány. Nem sok észre hozzá.
Az lehet, hogy így van, de azért mégiscsak én azt gondolom, hogy az úgy tisztességes, meg úgy helyes, meg demokráciában ez a követendő magatartás, hogy az ember megvárja a választás végét, megvárja, míg az ország legtávolabbi településén a legutolsó szavazópolgár is leadja a szavazatát, reméljük ez most nem hajnal 4-2 lesz, hanem normálisan mondjuk 7 óra, és amikor kiderül, hogy mi a választók akarata, akkor kezd el úgy viselkedni, mint aki megkapta rá a felhatalmazást, hogy kormányoz.
Nagyra becsülöm ezt a visszafogottságot, mert baj,
nem azt gondolom, ez egy normális hozatartás.
Persze, egyetértek vele, de hónapok ezelőtt mondta, hogy tessék, meg lehet nézni mindent. Nyitott könyv.
Na de, hát, de ez megint micsoda dolog? Hát egy demokráciában, vagy egy demokrácia, az pont, hogy arról kéne, hogy szóljon, hogy nem egyes kiválasztottak, felkentek, önmagukat felkent emberek gondolják magukról azt, hogy ők nekik joguk van az igazsághoz, másnak meg nincs. Hát Bajnai Gordon talán, hogyha a demokrácia iránt elkötelezett politikai vezető lenne, akkor hozta volna nyilvánosságra az ország állapotát tükröző számokat, és nem egyes embereket hívogatna be biodíszletnek különböző irodákba, hogy gyertek be és megmutatják.
Ezek nyilvános adatok. Ott vannak a minisztérium honlapján, a központi statisztikai hivatalban, az állami számvevőszék megkapja.
Na de én azt gondolom, hogy jogosan élnek az emberek, hogy a NUPER-rel, hogy itt valami nem stimmel, amikor a kormány arról beszél, hogy van 3,8%-os hiány, de a kormányon kívül senki nem mondja ezt. Nem mindenki azt mondja, hogy ennél több. Abban konszenzus van, hogy több a költségvetési hiány. Az abban van a vita, hogy ez mennyivel, mondjuk 4,5 vagy 8,5, mert ugye nem mindegy. De például a Nemzeti Bank egyik inflációs jelentésében világosan leírták azokat a tételeket, amelyek alapján összeadva testvérek között is 7% a hiány. 29 közgazdász egy jelentést is kiadott a költségvetési trükkökről, az, hogy hogyan trükközik a kormány a bevételekkel, meg a kiadásokkal, meg milyen fiktív tételeket hova, meg hogyan könyvelnek, meg hogy hoznak előre.
Oszkó Péter, hogy ezek mind fideszes közgazdászok, és ő ilyen anyagot nem adott volna ki a kezéből, és hát tényleg nem szocialista közgazdászok.
De Bot Péter Ákos, Mellár Tamás, Járai Zsigmond, Szapári György, hát ők olyan tekintélyek, akik teljesen mindegy, hogy mi a politikai preferenciájuk, hát ők szaktekintélyek, hát közgazdászok. Tehát én azt gondolom, hogy de ha őket még most azt mondjuk, hogy jó, akkor ne nézzük őket, bár én mondjuk adok a véleményüket, de akkor adjunk a Nemzeti Banknak a véleményére, hát a Nemzeti Bank jelenlegi vezetőire talán senki nem süti rá azt a bélyeget, hogy fideszes.
Hát azt nem. Na. A kérdés az, hogy mikor próbálja a Fidesz eltávolítani például Simor Andrást. Ami nem könnyű dió.
Minden egyes személyi kérdés az majd a választások második fordulója után kell, hogy előkerüljön, addig nincsen értelme ezekről beszélni.
Nem is gondolkodnak róla?
Ugye, hát akinek ez feladata, az, akinek feladata lesz majd a pénzügyi rendszernek a felügyelete, meg a pénzügyi rendszernek az átalakítása, biztosan gondolkozik rajta, nem tudom.
Azt hogy látják, körülbelül milyen állapotban fogják, ha nem is tudják pontosan, milyen állapotban fogják átvenni az országot, mert nem mindegy, hogy mennyi pénz van a kasszában.
Ezt jól látja. És hát az elmúlt hetek, hónapok eseményei sajnos nem rendítették meg azt a gyanunkat, hogy itt a kassza kisöbrése zajlik.
Mi csinálnak, hogyha tegyük fel, nulla kasszát találnak? Azzal hova lehet tovább lépni?
Hát nézze, először is ezért is fontos a pontos átadás átvétel, mert azért azt ne felejtsük el, hogyha egy kis és középvállalkozó mondjuk egy könyvelési hiba miatt mondjuk 1000 forinttal több vagy éppen kevesebb bevételt, és ebből fogadóan kevesebb adófizetési kötelezettséget tűzött fel magának, magára rántja az egész adóhivatalt, és meghurcolják napokig, feltartják a munkájában. Ezek után én azt gondolom, hogy méltatlan vagy méltánytalan lenne az, hogyha mondjuk az országot lerablókat meg minden következmények nélkül hagynánk elfutni.
De tehát, hogyha csinálni? Följelentik őket?
Hát meg kell indítani azokat a jogi eljárásokat, amelyek majd tisztázzák, hogy miért üres a kassa, kik söpörték ki a padlást, hogyan fordulhat elő az, hogy a magánérdekek álltak a kormányzati döntések középpontjában a közérdek helyett, kiknek a magánérdekei voltak ezek.
Ezek politikai kérdések. Gondolj, hogy egy bíróság el tud bírálni politikai kérdéseket?
Nem, én ezeket nem politikai kérdésnek tekintem. Például nem tekintem politikai kérdésnek a sukorói kaszinó beruházást, a bábolnai földügyeket, nem tekintem politikai kérdésnek, hanem pénzügyi, jogi kérdésnek tekintem azt, hogy eladták a malévot Bagóért, aztán visszavették milliárdokért.
Ilyen az üzlet. Mindent annyira lehet adni, amennyire éppen megveszik. Nem ezzel foglalkozik.
Na de hogyha valaki sok milliárdos kárt és pluszkiadást okoz egy országvezetőjeként az adófizetőknek, akkor én azt gondolom, hogy az egy jogi kérdés.
De számít arra komolyan, hogy országvezetőt, a magyar bíró, volt országvezetőt a bíróság be fog csukni?
Én nem tudom, hogy...
Hát itt egy KFT vezetőt nem csuknak
hát,
be.
Hát nézze, a bíróság az egy független intézmény, tehát talán volna helyes, hogyha én itt politikusként prejudikálnék döntéseket, de én hiszek abban, hogy nem lehet következmények nélkül lerabolni egy országot. Lehet, hogy ez egy naív hit, és lehet, hogy csalódnom kell, de nem szeretnék.
Tehát akkor magyarán megindítják ezeket az eljárásokat azonnal, ahogy az átadás átvétel reményeleg
van. Szerintem ezt az emberek elvárják tőlünk. Hát azt mégsem lehet tétlenül nézni, hogy lerabolják az országot, magánérdekek mentén döntenek közpénzekről, talicskázzák ki a közpénzeket a különböző közcégekből, kötik meg nyakra főre a teljesen fiktív tanácsadói szerződéseket, kifizetnek 100 milliókat végkielégítésekre. Hát ha ezt tétlenül néznénk, akkor nem lennénk méltók a nép felhatalmazására, már pedig mi szeretnénk méltó módon megfelelni annak.
Jó néhány hallgatói kérdés érkezett, néhányat már föl is tettem, de van még azért. Egyetemi végzettségű közalkalmazott hallgatónk nettó 110.000 forintos fizetéssel mondja, hogy ezt mikor akarják rendezni.
Hát nyilvánvalóan az, hogy a magyar gazdaság jelenleg ilyen helyzetben van, az magával hozta azt, hogy a reálbérek most már az elmúlt években folyamatosan csökkentek. Tehát szeretnénk minél előbb a gazdasági növekedés pályájára állítani az országot. A gazdasági növekedés magával fogja hozni az új munkahelyeket, magával fogja hozni a magasabb fizetéseket, magával fogja hozni végre a reálbérek növekedését.
Mondom, az alkalmazottról van szó, hogy itt táblázatok vannak.
Hát igen, de nyilván azt is át kell gondolni, hogy a közalkalmazott, aki jól végzi a munkáját, vajon kereshet-e kategóriákkal, dimenziókkal kevesebbet annál, aki mondjuk egy adott más munkahelyben, csak azért, mert nem közalkalmazott, kevésbé jól végzi el a feladatát.
Nyilvánvalóan nem kereshet, tehát a közalkalmazott bérét nem nagyon lehetett másra jutni. Meg kell emelni?
Hát semmi nem egyszerű, ami újabb és újabb kiadásokkal jár az ország jelenlegi helyzetében, de pont azért kell beindítani a gazdasági növekedést, mert az lesz mindennek az alapja. A gazdasági növekedés tudja megteremteni a forrásokat arra, hogy ne csökkenjenek a reálbérek, hogy ne csökkenjen a nyugdíjak reálértéke, és ne éljenek egy rosszabbul az emberek.
Még két konkrét kérdés. Üzemanyagok jövedéki adóját, ha akarják, akkor mikor csökkentik, és mikortól emelik a nagy családosok családi pótlékát?
Ugye a családok támogatása az 98 és 2002 között is a polgári kormány preferencia sorrendjének az élbolyában, élmezőnyében szerepelt. Ez most is így lesz. Tehát például az adórendszert úgy szeretnénk átalakítani, hogy ez a családokat támogassa. Tehát a családok számára nyújtott támogatás az a gazdaságpolitika egyik középpontja lesz. Tehát
három gyerektől adómentesség, négy gyerektől adómentesség.
Majd ezt az ország teljesítő képességének és a gazdaság állapotának tükrében lehet eldönteni. Pusztán azt mondom, hogy elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy az adórendszert úgy alakítsuk át, hogy ez a családokat támogassa, mert az szerintünk egy tarthatatlan állapot, hogy ma az adórendszer egyáltalán nem veszi figyelembe, hogy egy ember abból a pénzből, amit megkeres, hány másik embert tart el.
De nyilvánvalóan tarthatatlan. Az majd akkor derül ki, hogy mi van a kosszában, meg éven, mekkora éven, a teljesítmény.
Így van, hát addig felültlenül ígérgetni, én azt gondolom, hogy nem volna helyes, és mi volt az üzem. Ugye erről volt nekünk már egy javaslatunk, amit benyújtottunk az országgyűlésnek. Az üzemanyagot terhelő adó mértékének csökkentése érdekében. Erre is azt tudom mondani, hogy mivel az üzemanyag árának alakulása, az ugye generáló hatással van minden más árának az alakulására szinte, ugye a szállítási költségek emelkedése miatt, ezért ezt is komolyan meg kell fontolni, tehát amiket korábban megnyitottunk indítványok, azokat természetesen komolyan gondoltuk, ezután is komolyan gondoljuk.
Viszont a masszív állami bevétel, arról nem mondani.
Ez az irány, és éppen azért, hogy meg lehessen nézni, hogy ez mennyiben fér össze most az ország tervíró képességével, meg kell néznünk, hogy mi van a kasszában.
Szijjártó Péter, köszönöm a tájékoztatást.
Én is köszönöm.